Nem tudom, sikerülni fog ez önnek, asszonyom. Ez a népség olyan, hogyha kidobod az ajtón, bejön az ablakon. Nincs ellenük orvosság. Magnus Torg az orvoshoz fordult. Milyen következtetésekre jutott, doktor úr? Tekintetbe véve azokat az adatokat, amelyekkel Björn Nilerud kolléga szolgált, mondta Torsten Ross doktor, feltételezem, hogy a gyilkosságot június 7-én, szerdán, délután 5 és 7 óra között követték el. Aláírják az urak ezt a nyilatkozatot? Hogyne, bólintott mindkét orvos. No, legalább egy dolgon túl vagyunk, mondta a főhadnagy. Most pedig magunkkal visszük a holttestet, és visszamegyünk Lundba. Hát a hullaszállító? Kérünk egyet telefonon. De a telefonok nem működnek. Persze. Akkor a kocsimban lévő rádiótelefonon keresünk kapcsolatot, és lent fogunk várni. Még ma délután vagy holnap reggel visszajövök. Kérem, hogy senki ne adja el a panziót, amíg ki nem hallgatom, és engedélyt nem adok a távozásra. Úgy üljenek itt a vendégeim akár a börtönben? Lomma egész területén szabadon mozoghatnak, de távolabbra ezúttal ne menjenek. A kihallgatásokat legkésőbb holnap megejtem. Megkérném Nilerud doktor urat, hogy a lehető legrészletesebben rögzítse írásban mindazokat az eseményeket, amelyek a gyilkosság felfedezése előtt és után zajlottak le. Ezt mellékletként fogjuk csatolni a kihallgatási jegyzőkönyvhöz. Megkönnyítheti a munkámat, hiszen ön szakember, csak nem rendőrtiszt. Igazán szerencsés véletlen, hogy a büntény elkövetésének pillanatában egy rendőrorvos tartózkodott a helyszínen. E szavak hallatán Björn Nilerud doktor szinte elvörösödött az elégedettségtől. Ami elhangzott, bizonyos mértékig jóvá tette azt, hogy röviddel korábban Magnus Torg kíméletlenül elvetette a gyilkosságra vonatkozó teóriáját. Ön pedig, asszonyom, fordult a nyomozó a panzió tulajdonosnőjéhez, tegye biztonságba az elhunyt személyes holmiait. Ha a családból valaki jelentkezik, majd alaposan átnézzük őket, és eldöntjük, mi legyen velük a továbbiakban. Az a véleményem, hogy az igazolványokon és papírokon kívül minden mást ki lehet adni a családnak. E perctől fogva ön felel, asszonyom, azért, hogy minden egyes papírdarabka itt sértetlen maradjon. E felől egészen nyugodt lehet, válaszolta savanyúan Brancné. Az én panziómban eddig még semmi sem veszett el. Leszámítva az aranyat meg egy ember életet, biccentett a főhadnagy. A panzió tulajdonosnője olyan pillantást vetett rá, hogyha a kívánsága teljesül, a szobában nem egy, hanem immár két holttest hevert volna. De Magnus Torgot a legkevésbé sem kedvetlenítette el Brancné tekintete. És mit csinált ön tegnap 5 és 7 között? Kérdezte. De kérem! Az asszony elsáppadt sértettségében. Brancné asszony gyanún felül áll, lépett fel dr. Nilerud szállásadónője védelmében. Mindenkinek alibit kell igazolnia. Önnek is, doktor úr. Kérem szépen. Egész délután egészen a vacsoráig bridgeztem a lenti szalomban. Hardinggal és a Tuvesson házaspárral játszottunk. Én Lundban voltam az ismerőseimnél, kezdte Brancné. Csak körülbelül 8-kor érkeztem haza. Ezt könnyű ellenőrizni, mert emlékeznie kell rám az autóbusz sofőrjének, és az ismerőseim is megmondják, mikor érkeztem hozzájuk, és mikor hagytam el a házukat. Rendben van. Önöknek megvan az alibiük. Természetesen még ellenőriztetni fogom őket, és nem csak azért, mert Brancné is javasolta. De erről a hivatalos kihallgatáson még részletesen elbeszélgetünk. A rendőrtiszt épp olyan gondosan zárta be az erkély ajtót, mint azt előző nap Björn Nilerud tette. Aztán elfordította a kulcsot a zárban, és valamennyien lementek. Magnus Torg megkezdi a kihallgatásokat. Magnus Torg nyomozó főhadnagy már délután 4 óra előtt visszatért a Strandvégenre, Astrid Brands asszony panziójába. Vele jött a lundi rendőrkapitányság egyik tisztviselőnője is, és a könyvtárszobában telepedett le. Torg kíséretében volt még 2 polgári ruhás rendőr is. Egy másik autón befutott a rendőrkapitány egy századossal. A legjobb bizonyítékaként annak, hogy Maria Jansson meggyilkolását a kapitányságon a mai nap legfontosabb ügyének tekintik. A tettest mielőbb meg kell találni, megelőzve azt, hogy egy gyilkosság egész Svédország szenzációja legyen. Ritkán fordul elő, hogy ilyen gazdag és befolyásos asszony essék áldozatául egy bűnténynek, mint amilyen a Jansson és Fia világcég társtulajdonos nője. A rendőrkapitány és a százados nem avatkozott bele Magnus Torg munkájába. Néhány órával korábban éppen ők bízták meg a nyomozás vezetésével, s úgy gondolták, nem lenne helyes elvenni tőle csak azért, mert a gyilkosság áldozata jelentősebb személyiség annál, mint sem a lombai rendőrös rádió üzenetéből gyanítani lehetett volna. A rendőrkapitány és a százados is megelégedett azzal, hogy szemügyre vegye a büntény színhelyét és megfigyelje, miként birkózik meg Magnus Torga feladattal. Azt pedig el kell ismerni, hogy a fiatalember nem volt hiány a kezdeményező készségnek. Elsőként munkatársaival alaposan átkutatta Maria Jansson szobáját. Minden egyes ruhadarabját és fehérneműjét tüzetesen megvizsgálták. A legkisebb papírszeletkét is elolvasták. Az elhunyt noteszában fellelhető telefonszámok mindegyikét megküldték Stockholmnak, hogy vizsgálják meg, kik vannak a számok mögött. A rendőrtiszt ügyességének köszönhetően egész Lomma örömmámorban úszott. A telefonokat ugyanis villámsebesen megjavították, amire még nem volt példa. Sajnos sem az áldozat szobájának, sem a dolgainak az átvizsgálása, sem az ugyanazon az emeleten lévő többi helyiség szemrevételezése nem vezetett semmilyen gyanús nyomra. A gyilkos nem hagyott maga után áruló jelet. Úgy szintén eredménytelennek bizonyult a nyomkeresés a ház körül és a panziót körülvevő parkban. Ha volt is nyom, a tomboló vihar és az eső teljesen elmosta. A szomszéd meglehetősen távol eső házakban sem tudtak meg semmi olyasmit, ami fordulatot hozott volna az ügyben. Semmi gyanúsat nem tapasztalt senki. Svédországban az embereket általában nem érdeklik a szomszédaik. A legközelebbi villák lakói még csak nem is emlékeztek olyan külsejű személyre, mint a meggyilkolt nő. Még kevésbé a gyilkosra. Magnus Torg utasítására a Biarredi és lommai rendőrök megtudták, hogy az utóbbi időben a helybeli boltokban senki sem vásárolt olyan kalapácsot, mint amilyet a gyilkos használt. Egy szóval, a fiaskó teljes volt. Már az első lépések is arról győzték meg a fiatal rendőrtisztet, hogy az ügy bonyolult, s hogy a gyilkos kézre kerítése egyáltalán nem lesz olyan könnyű, mint ahogyan azt kezdetben Lundban elképzelték. Éppen ezért a rendőrkapitányság magas beosztású tisztjei közül senki sem törte magát, hogy lecsapja az ügyet Torg főhadnagy kezéről, ahová nyomozást oly könnyű szívvel utalták. Megelégedtek azzal, hogy minden segítséget megígérjenek neki. Magnus Torg tökéletesen megértette, hogy a sorsa a tét. Ha ebben a híres ügyben sikere lesz, a karrierje biztosítva van, de ha felsül, alkalmasint okosabb lesz nyomban más állás után néznie. Minden esetre a főhadnagy bízott abban, hogy szerencsés csillagzat alatt született. Mivel semmi jel nem vall arra, hogy a gyilkos kívülről jött volna, okoskodott magában, itt kell rejtőznie a strandvégeni luxuspanzió lakói között. De vajon melyikük lehet ama 9 ember közül, akik a kecses fehér kastélyban élnek távol a zajos országúttól? És mi lehet az indítéka ennek a különös bünténynek? Vajon csak azért a néhány gyűrűért és karkötőért ölték volna meg Janssonnét, amelyet a szépen faragott kis dobozkában tartott? A rendőrtiszt elhatározta, hogy kipréseli a panzió lakóiból a teljes igazságot. Elsőnek a szobalány Lilian jelent meg. Kérem, mondjon el mindent, ami aznap történt. Magnus Torg akkor kezdte meg a tényleges kihallgatást, amikor a titkárnő már felvette a lány személyi adatait. Janssonné nem jött le vacsorázni. Nálunk a panzióban az a szokás, hogy csak a reggelit szolgáljuk fel a szobában, magyarázta a szobalány. Az egyetlen kivétel Jansson asszony volt, akinek gyakran az ebédet is felvittem. De a szabály az, hogy vacsorát mindenkinek csak az ebédlőben szolgálunk fel. Nem csodálkoztam rajta, hogy Janssonné nem jelent meg a vacsorára, hiszen mondta, hogy bemegy a városba, s arra is figyelmeztetett, hogy esetleg csak késő este jön vissza. Mikor mondta ezt? Amikor felvittem neki az ebédet. És mikor vitte el az üres tányérokat? 3 körül. Kitakarítottam az ebédlőt, utána felmentem a második emeletre. Jansson asszony szobájába a tányérokért. Akkor még élt Jan Sanné? Talán igen. Mi az, hogy talán? Én nem láttam Jan Sannét. Nem volt a szobájában? Nem tudom. Nem mentem be hozzá, nem is kopogtam. Ha a vendégeink a szobájukban étkeznek, akkor a terítéket evés után kihozzák és oda teszik az asztalra, amely minden emeleten a hallban áll. Akkor is ott volt a tálca a tányérokkal. Fogtam és levittem a konyhába. Azután elmostam az edényeket és leültem a hallban. Ha nincs munkám, akkor mindig ott ülök a hallban. Mit csinálott? Újságot olvastam. A Kvelsposztent, és figyeltem a bejáratra. No, és mit vett észre? Először Nora Linner asszony ment ki a házból Gustav Dalin úrral. Aztán Brancné asszony, de nem, helyesbítette önmagát Lilian. Brancné később ment ki. Először Nilerud doktor úr jött le fentről. Csak azután jött ki a lakosztályából Brancné asszony. Szót váltott a doktor úrral, és miközben elhaladt mellettem, azt mondta, hogy menjek le Mobergnénak segíteni a vacsora elkészítésében. Mert ő Lundba megy, és csak 8-kor jön haza. Közvetlenül azután, hogy asszonyom távozott, lejött Klára asszony és Egil úr. Kicsoda? Bocsánatot kérek, Egil Tuvesson kapitány úr és felesége, Klára Tuvesson. Mi történt azután? Láttam, hogy az urak és hölgyek beszélgetnek egy keveset, majd elkezdenek kártyázni. Mondjan el mindent, amit tud. Ne kelljen magából minden szót harapófogóval kihúzni. A főhadnagynak nem tetszett, hogy a szobalány kurtán válaszol a kérdéseire, és semmi készséget nem mutat, hogy valamivel többet is mondjon. Rögtön azután becsaptam a bejárati ajtót, és lementem. Vacsoráig Ragnhild Moberg asszony is, én is a konyhában voltunk. Közben nem ment föl? Csak egyszer. Beszéljen már végre. Nehezen ment a kihallgatás. Mikor és miért? Ez 3:48-kor volt. Jól emlékszem, mert Mobergné azt mondta, 15 perc múlva meg kell ütni a gongot, és fel kell szolgálni a vacsorát. Nagyon erős szél kerekedett, és a földszinten minden ablak tárva nyitva volt. Felmentem hát, és bezártam az ablakokat, meg a teraszra nyíló ajtót is. A kártyázókat annyira lefoglalta a játék, hogy ezt észre sem vették. Brancné asszony lakásában is bezártam az ablakokat. Brancné ekkor még nem tért vissza Lundból. Amikor aztán visszamentem a konyhába, mondtam a szakácsnőnek, hogy várjuk meg a vacsorával Astrid asszonyt. Ő este mindig a vendégekkel ült asztalhoz. Nálunk ez a szokás. Amikor a konyhában volt, észrevett vagy hallott valamit? Nem. Semmit. Mobergné elhagyta a konyhát ez idő alatt? Igen, bement a kamrába, amely ugyancsak a szuterénben van. Kihozta a vacsorához szükséges élelmiszereket. De föl nem ment? Biztos nem ment föl. És mi történt később? Amikor Brancné asszony visszatért Lundból, megütöttem a gongot. Linner asszony és Dalin úr is hazajöttek már. A bridge partit befejezték, a játékosok átmentek az ebédlőbe. Maga mikor vacsorázott? Egy 15 órával korábban. Amikor bezártam az ablakokat és visszamentem a konyhába, megvacsoráztunk mindketten. Ragnhild asszony is, meg én is. Vacsora közben miről esett szó a vendégek között? Nem figyeltem, végeztem a dolgomat. Csak arra emlékszem, hogy amikor elkezdett villámlani, valaki Jan Sanné asszony nevét említette.